Cséfarvai Zoltán, Magyarország OECD és UNESCO-nak követően az Inforádió arénájának vendége. Ott hagytuk abba, hogy azt mondta, hogy a duális képzés az egy jó irány, mondják, de az viszont tény, hogy a visegrádi országok nem jeleskednek a GDP arányos oktatási kiadásokban. Ezt épp az OECD adataira hivatkozva mondta az Unió oktatási biztosa. Azért kérdezem ezt öntől, mert az OECD két szakértője is benne volt még márciusban az itteni köznevelési kerekasztal munkájában. Milyen javaslatokat tettek?
Ugye azért ez igazgató mondott még egy másik mondatot is, amit azért idéznék, hogy nagyon sokszor elmondja. Azért egy oktatási rendszernek a teljesítménye az ő számításaik szerint 20%-ba függ a forrásoktól, és 80%-ba függ az oktatási rendszertől. Mit tanítanak, és hogyan tanítanak? Tehát ami a végeredményt éri, nyilvánvalóan az, hogy lehetne erre, és szükség lenne erre többet fordítani, ebben szerintem nincsen sehol se vita, hanem az is kérdés, hogy mire, és annak mi a hatása. Ugye, és itt azért az egy nagyon fontos, hogy milyen rendszerbe, milyen színvonalon, milyen oktatási eszközökkel, hogyan zajlik maga az oktatás. Az OECD ezt tartja igazán fontosnak, és ez az, ami igazán meghatározza az egy országban az oktatásnak a színvonalát, teljesítményét. Nyilvánvalóan, ha több forrás van, az elősegíti ezt.
Megmondja az OECD, hogy mit kell tudnia mondjuk egy alapfokú oktatási rendszernek, hogy honnan, hova kell elvinni a delikvenst?
Az OECD nem tesz ilyen célkijelöléseket. Az OECD viszont végez két dolgot. Ugye ez egyik a klasszikus, a PISA felvétel, amelyik az iskola rendszerben bent lévőknek a matek és más területeken lévő képzettségeit nézi. A másik pedig a PIAK, amelyik már a felnőtt lakosságnak, ugye ez most zajlik Magyarországon, ez a felmérés egyébként, ugye tavaly csatlakoztunk ehhez, annak a készségeit, képességeit nézi, és ugye azt elemzi, hogy ezekben milyen eltérés van az országok között, és milyen eszközök segítik azt elő, hogy egyes országok föl tudjanak zárkózni ebben. És azért itt azt látni kell, hogy azért itt nem csak forrásokról van szó, arról is, hogy épül fel egy iskolarendszer, egy iskolarendszeren belül milyen átjárások vannak például, az, hogy milyen maga az oktatás, milyen magának az oktatás folyamatos innovációja milyen, tehát nagyon sok elemből tevődik ez össze.
A nyugdíjrendszerről és annak jövőjéről az OECD-nek van-e prognózisa? Mert erről szinte minden országban mondják, hogy recseg ropog, aztán pedig azt, hogy dehogy is még 20-30 évig kitart, és egyébként sincs helyette más.
Ugye az OECD most leginkább a nyugdíjrendszerben egy dolog érdekli, ugye az, hogyha az államkötvényeknél itten negatív kamat szintek vannak, és ezért a nyugdíj alapok már csak biztonsági okokból is állampapírokat forgalmaznak.
Akkor buknak rajta, és nincs
akkor ugye ennek azért van kihatása a nyugdíjakra, hogyha ez hosszú távon így marad. Nyilvánvalóan ez szintén fölvet egy kérdőjelet. De azért az OECD alapvető megközelítése az, hogy azért az országoknak a saját döntése, hogy most ugye nálunk is volt vita, egy pillér, két pillér, három és így tovább, tehát hogy milyen rendszerbe építi fel. Nem igazán az a kérdés, hogy ez most mennyire támaszkodik akár magánnyugdíj megtakarításokra, vagy teljesen állami rendszeren keresztül működik. Sokkal inkább az, hogy valóban a generációk egymást való finanszírozat elősegítés. Akkor visszatérhetünk az oktatásra, ugye akkor tud a bejövő generáció majd finanszírozni a mi nyugdíjunkat, hogyha a bejövő generációnak megvan az a képzettsége, képessége, amivel egyébként a gazdaságban értékteremtése részt tud venni.
De milyen gazdaságban, erről van az OECD-nek valami prognózisa, hogy milyen lesz az a gazdaság, ami elég gazdagodást ad annak, aki abban éppen munkavállalóként részt vesz, akkorát, hogy még járulékot is tud fizetni, amiből a fölötte lévő generációk járadékait fizeti.
Ugye az OECD-ben a jelen pillanatban a legnagyobb viták pont erről zajlanak. Milyen gazdaság irányba megyünk? Lehet-e sokféleképpen hívni digitális gazdaság, harmadik vagy negyedik ipari forradalom? Mit jelent ez a gazdaság szervezésében? Tehát nem tudom, platformekonomia vagy megosztásra épülő gazdaság. Mit jelent ez a foglalkozások tekintetében? klasszikus kifejezésre, ugye a mostani generáció, amely most lép be majd a munkaerőpiacra, ellentétben mi velünk, akik egymás után különböző foglalkozásokat végzünk, valószínűleg egy időben több foglalkozást végeznek, ennek van egy klasszikus angol kifejezése, a slasher, ugye a komputerben ott van a slash jel, ez a perjel elválasztóan, felsorolás, itt is felsorolhatják, hogy egyszerre mit végeznek, tehát mit jelent ez a foglalkoztatásban, és mit jelent ez nyilvánvalóan a gazdaság egészében. Én úgy gondolom, hogy az, ami Magyarországon elindult, ezt most hívják ipar 4.0-nak, az egy jó irány, szerintem borzasztóan rossz a neve. Mármint az ipar 4.0 kétfajta okból. Az egyik az ugye, hogy nagyon erősen utal arra, hogy 2014-ben Angela Merkel kancellár elmegy a hannoveri vásárra, és akkor meghirdeti az ipar 4-et. Látván azt, hogy mintha a német ipar nem biztos, hogy szilíciumvölgyel olyan erősen tartja a versenyt. Hát ugye a óriási kérdés az, hogy ki nyeri meg az önjáró autók csatáját. Ez egy háború, ami most zajlik egyébként.
Valamelyik szoftvercég fogja.
Hát kétfajta...
ugye, mert nem autógyártók vannak a versenyben.
Ugye itt pontosan az a furcsa, hogy eddig autógyártók versenyeztek egymással, és most a partvonalról bejönnek új szereplők, a Google és társai, vagy a Tesla, akik ugye teljesen újjáírják az egész rendszer. És ugye a nagy kérdés az, hogy ki fogja ezt először kifejleszteni. A most meglévő nagy autógyártók, vagy pedig éppen kívülről azok, akik a szoftvert hozzák. Ugye ma az autógyártás modellje az úgy néz ki, hogy körülbelül 70% az, amit az autókonstruktor ad hozzá értéket, maga az autógyártó, és 30% az, ami beérkezik kiegészítő alkatrész, kerékgumi tárcsa, és így tovább. A jövőben pont úgy néz ki, hogy ebből 40% lesz majd az, ami egy ilyen kiegészítő alkatrészek, 40% az, ami szoftver, ami informatika, és 20% az, ami hálózat, mert ami a hálózatos összekapcsolódás. És hát nagyon, nagyon abba az irányba megy egyébként a történet, hogy ennek egy autónak, és hát nagyon közel van már, egy autónak javarésze az informatikából fog állni. Az már meg egy más kérdés, hogy mit fogunk csinálni az alatt a két óra alatt, mondjuk egy napi ingázással, míg ott vagyunk bent. És akkor tovább mennék egy lépéssel.
Mi lesz a sofőrökkel? Mi lesz a tömegközlekedéssel?
Az, hogy mi lesz a sofőrökkel, tömegközlekedéssel?
Közlekedési rendőrökkel, hogyha ezek simán elmennek.
Mi lesz a biztosító szakmával, ugye? Tehát azt mondom, hogy ez nagyon sok mindent fölvet, csak zárva teszem hozzá, nem csodálkoznék azon, hogy hol van az igazi üzlet ebben az egész történetben, valószínűleg nem az autóban, mint olyanban, hanem az alatt a két alatt, amit csinálunk. Olvashatunk, most azt gondoljuk, de használhatunk különfajta elektronikus eszközöket is, és akkor innentől kezdve viszonylag egyszerűen kitalálható, hogy miért pont ezek az elektronikus cégek ugrottak rá. De én azért gondolom, hogy ipar 4.0 nem talán szerencsés kifejezés, mert jön ebből a szilíciumből Németország. Németország egy picit lemaradt egyébként ebbe a történetben, most nagyon gyorsan próbálja ezt behozni, és ugye átveszük mi is a ipar 4.0-át, de csehek is átvették egyébként, és a lengyelek is átvették, ugye? Ha mi valamit szeretnénk, akkor lehet, hogy névbe is valami mást kellene találnunk. Az egy picit olyan furcsán hangzik, hogy találtunk valami mást, és akkor azt mondjuk, ebben persze tartalmilag benne van az ipar 4.0 is, de ugye az, hogy a németek elindultak az ipar 4.0 felé, ami alatt azt értik egyébként, hogy az informatika, a klasszikus ipari gyártásba bevonul, és itt nem csak autóról van szó, hanem nagyon sok más területből, és akkor most a csehek is, a lengyelek is, a magyarok is próbálkoznak valamiben. Valószínű, hogy ennél picit több kell ahhoz, hogy ez valóban átütő gazdasági előremutató fordulat legyen.
Elmúlt 40 percben leginkább a bizonytalanságokról beszélgettünk, az egész globális környezet, az Európai Unió, a Brexit. Ebben az egy érték vagy egy hátrány, hogy Magyarországnak forintja van, és belátható ideig még az is marad.
Hát ha visszatekintünk mondjuk ami 2008 óta lezajlott az európai gazdaságba, akkor azért egyértelműen mondhatjuk azt, hogy monetáris önállósággal rendelkezett Magyarország, ez nagyon nagy előnyt jelentett. Tehát az, hogy a gazdasági válság kezelést hogyan tudta az ország vinni. Ugye az megint egy más kérdés, hogy benne van a csatlakozási szerződésbe, valamikor az eurózóna tagjává válik Magyarország. A válságnak a legfontosabb tapasztalata azonban az, hogy nem elég csupán formálisan teljesíteni a kritériumokat. Tehát nem elég az, hogy 3% alatti hiány, 60% alatti GDP arányosan az adósság, itt még nem tartunk természetesen, tehát ugye ezek az alapsarokszámok, hanem attól függ, hogy milyen gazdasággal csatlakozunk. És ez az igazi fontos kérdés, és szerintem addig való úton azért a monetáris önállóságnak nagyon nagy szerepe lehet. De az igazi tanulság az az, hogy önmagában, mondjuk Portugáliánál nagyon jól látható, meg részben Spanyolországnál, és önmagában az, hogy teljesítik a kritériumokat, attól még nagy kérdés, hogy milyen a gazdaság szerkezete. Mennyire exportképes, ugye itt pontosan az volt mondjuk a portugál gazdaságnál, hogy nem teljesen az. És érdekes, a portugál gazdasági miniszter volt az OECD egyik vendége, körülbelül 3 vagy 4 hónapja, azt mondta, hogy 2 programot indítottak. Az egyik, amit ő feltőkésítésnek nevez, tehát a hazai vállalkozások megerősítése. Valószínű lehet, hogy ez még a euró csatlakozás előtt célszerű lett volna. A másik pedig indít egy startup Portugáliát, tehát a induló technológiai vállalkozásoknak az elősegítésére. Ezt a 2 programmal próbálkozik most Portugália gazdaság szerkezetileg fölzárkózni ahhoz, hogy ő eurózóna tag.
Görögöknek milyen esélyeik vannak? Most hogy látja az OECD?
Hát a görögök ugye a tavalyi esztendőben én legalábbis úgy emlékszem, legalább 3-4-szer a félgörög kormány ott volt az OECD-nél, maga a görög miniszterelnök is, a karizmatikus akkori pénzügyminiszter Varoufakis is ott volt többször, és az OECD maga eszközeivel, hiszen Görögország tagállam az OECD-nek, próbált segíteni. Ugye a Görögországnál azért ott szintén gazdaság szerkezeti alapvető problémák vannak. Van egy gazdaság, amelyik nagyon erősen a szolgáltató szektorra épül, van egy gazdaság, amelyik eléggé el van zárva a külföldi működő tőke bevonástól, és a külföldi működő tőke bevonás az itt nem csak azért fontos, mert az beérkezik, és akkor ez a gazdaság vagy mint befektetés jelenik meg, hanem azért is, mert az technológiailag modernizálja azt a gazdaságot, ami Görögországban nem történt meg. Tehát Görögországnak nagyon sok kihívása van, nyilvánvalóan ennek megint más a politikai kezelése, és az az igazság, hogy azon kívül, hogy most picit csend és nyugalomnak látszó helyzet tűnik, azon kívül az alapvető kérdések, gazdaság alapvető kérdéseit ott nem oldották meg.
Vészforgatókönyv távozástól, az még közeli helyen van az íróasztalokon? Hogy látja? A görögök távozásának vészforgatókönyve.
Hát ugye ez furcsa történelem, ugye annyiszor beszéltek a Grexitről, a Grexit szó exittel összehozva a görögökhöz jött létre, és aztán a Brexit az, ami megvalósul furcsa módon. Én úgy gondolom, hogy Grexitre nem kerül sor többfajta ok miatt is, javarész politikai okok miatt, hisz azért ez az Európa Unió déli szárnyát is jelenti. Az biztos, hogy most valamilyen szinten megoldódott az államadóság finanszírozása, vagy refinanszírozása, újra görgetése, de ahhoz, hogy a görög gazdaság valóban hatékonyan talpra álljon és növekedni tudjon, ahhoz nagyon sok változásra és ráadásul befektetések lenne szükség, amik nem látszanak.
Magyarországon a nemzetközi viszonylatban is meglehetősen, sőt nagyon sok közteher rakódik a dolgozók körülbelül 3/4-ének bérére. Ők azok, akiknek nincsen gyerekük. Ezzel szemben a családi adókedvezmények még nagyon bőkezűek. Emellett egy munkaerőhiány van az országban, és nyomottak a bérek. Közben a kormány egy járulékcsökkentést tervet jelentett be. Van-e az OECD-nek arra modellje, hogy milyen a jó járulékcsökkentés? Mit kell hoznia?
A OECD eleve abból indul ki, hogy lehet persze generális gazdasági szabályokat, törvényeket követni, de azért minden ország más. tehát ez egy árulék csökkentésre is vonatkozik. Ugye az OECD üdvözölte a célzott járulék csökkentést, ami ugye gyakorlatilag a munkahelyvédelmi akciótervnek része volt, tehát a fiatal és az idősebb korosztályt érintően, és persze mindig hozzátette, további járulék csökkentésre van szükség, ami egyrészt jól hangzik, másrészt persze nyilvánvalóan kell hozzá mozgástér, költségvetési mozgástér nélkül ezt nem lehet megvalósítani. Tehát így kimondottan olyan modellje vagy javaslata, hogy így tessék csökkenteni a járulékot, ilyen nincsen. Az nyilvánvalóan értékeli, hogy és megnézi az, hogy hol, milyen országban, milyen módon csökkent, és ennek milyen hatása van, mint ahogy egyébként az a munkahelyvédelmi akciótervnek ezt a hatását, ezt pozitívnak értékelte, és azt is megegyezte egyébként, hogy továbbra lenne szükség. Hát nyilvánvalóan látni kell majd a részleteket, hogy ennek mi lesz majd a pontos hatása.
Nincsen modellje, de közgazdasági elvárása az OECD-nek van, mondjuk egy munkaadói járulékcsökkentés esetén, hogy annak mit kell eredményeznie, hogy az ott megspórolt pénzt azt mire jó fordítani?
Ugye az OECD nagyon egyszerű abból indul ki, hogy olyan környezetet kell teremteni, amiben egyébként, ahogy említettem, beruházás van, amiből termelékenység növekedés van, amiből gazdasági növekedés van. Minden, ami ezt elősegíti, azt az OECD üdvözlendőnek tartja. Ha ezt elősegíti a korai képzés, akkor jó. Ha ezt elősegíti az, hogy most például, és szerintem ez egy zseniális lépés, az, hogy például hogy eddig azzal küzdöttünk, hogy matek tanárt nem képeztek ebbe az országba, és most kapnak 700 ezer forintos ösztöndíjat. Ez egy elég nagy ösztönző, hogy szám, ami szintén picit hosszabb távon majd azért elősegíti azt, hogy matek tanár iskolában matekot tud tanítani. Tehát azért ez egy fontos elemek így együttesen, és ennek ugyanúgy része egyébként a járulékcsökkentés, vagy ugyanúgy az infrastruktúra, és így tovább, tehát ez egy viszonylag komplex, és nem is hinném, hogy az a jó gazdaságpolitika, amelyik egy pontot kiszúr, és azt mondja, hogy na, akkor most a járulékcsökkentéssel megoldjuk a gazdaság összes kérdését. Nem. Hát előbb említette, ugye vannak olyan területek, ahol egyébként éppenséggel munkaerő hiány van. De nem látok semmi problémát, ki kell találni, hogy milyen eszközökkel lehet azt kezelni.
A tavalyi kormánykonferenciának az OECD országjelentése volt az egyik alapja, vagyis ott volt, előadta ezt az országjelentést. Az elmúlt egy évben látott valamit a kormányzati cselekvésekben, amit az a jelentés, illetve a kormánykonferencia alapozott meg?
Hát ugye annak egyik eleme volt például a bürokrácia csökkentése, az oktatásnál, ahogy említettem, ez az erősebb koncentráció a már az első osztályokban, vagy még visszamenni az óvodában, és akkor onnan, és hogy ezzel az egyenlőtlenségek csökkentése.
De most a bürokrácia csökkentésről nem csak beszélni szokás, hát statisztikák mutatják, hogy az állami önkormányzati hivatalokban foglalkoztatottak száma nem csökken, hanem nő. Ez csökkent, bürokrácia csökkentésnek hogy lehet érteni?
Ugye az, hogy már az is, hogyha beszélünk róla egyébként, itt kezdődik, mert ha nem beszélünk, akkor biztos, hogy nő magától, ugye ez egy olyan rendszer. Nyilvánvalóan itt azért elég sok mindent lépésre még szükség van, de szükség van, hogy mondjam, ha például az adó eljárás rendszerét lehet egyszerűsíteni, az önmagába egyébként nagyon sok adminisztratív terhet vesz le rólunk is, mint állampolgárokról, és levesz egyébként nagyon sok adminisztrációs terhet a vállalkozásokról is. Az megint egy más kérdés, hogy a bürokráciával mindig abban gondolkodunk, hogy hivatalnál ott ülő ember, ez megint egy másik kérdés, hogy ezt a részét, de az adminisztrációs terheket lehet csökkenteni, most már azért modern technológiával még inkább egyébként, különböző eljárásokkal, akár az adózásnál, akkor azért az csökkenti a terheket. Az megint egy más kérdés nyilvánvalóan, hogy intézményi szinten, ott szerintem mi nagyon sok lépésre van szükség.
A bürokrácia csökkentés szándékán kívül mit látott még megvalósulni lóban lévőnek legalább? Mert egy év azért ez nem hosszú idő.
Ahogy említettem, részben az oktatásnál azért ez a korai elemre való koncentrálás. A gazdaság egészében egyébként továbbra is az, hogy mondjuk az alap stabil, kiszámítható gazdaság megteremtése, államháztartás, ilyen kezelése, tartása és így tovább. ezek szintén stabilan most már évek óta megvalósulók. Ugye a jövedelmi kérdéseknél az OECD-ben mindig folyamatosan van egy vitánk arról, hogy az alacsonyabb keresetőeket miként lehetne felhozni.
Itt ez adórendszerbeli kérdés, nem?
Igen,
az
igen.
Az az eszköz, ez lehet.
Persze, de ugye, a adórendszerről beszélünk, az adó az valahova bemegy. Ugye? Tehát az valahol jön. Tehát egyik helyen az államháztartásnak a része. Nyilvánvalóan azt az államháztartáson belül lehet kezelni.
De ez adót... nem, az adó az nem politikai kérdés egyben? Az egy kulcsos adó az ilyen. Annak egy kulcsa van.
Az egy kulcsos adóban nincs probléma ilyen szinten. Ami itt az OECD-nél egy ilyen kérdésre merül fel, hogy a minimálbér nagysága, a minimálbér nagyságánál hol van az a pont, amikor ez éppen visszafordul, és nem éppen segíti a foglalkoztatást. Akkor ugye akkor tavaly esztendőben még azért a duális szakképzés is egy ilyen nagyon elején volt, most már azért szerintem nagyon sokat változott abban a tekintetben, ami nagyon fontos volt, hogy a átjárásokat lehetővé tette, ugye ezelőtt másfél évvel azért a duális szakképzés még egy ilyen nagyon egyirányú zsákutca jellegű is volt, tehát odáig el lehet jutni, aztán nem tovább.
De ez elvárás egyébként, hogy az átjárások jók legyenek egy oktatási rendszerben, hogyha valakinek menet közben jut eszébe, hogy mégsem CNC hegesztő, hanem mondjuk közgazdász óhajtana lenni, akkor az még eséllyel válthasson?
Hát pontosan ez a lényegnek, hogy akkor, amikor nálunk el, azt mondom, hogy az OECD ezekbe tud tanácsot adni, az ilyen egyszerű, de nagyon hasznos. Ugye amikor nálunk elindult a duális szakképzés, akkor ez nagyon egyszerűen abba a szakmába, és onnan majd ott a vállalatban belül történik valami. Most már azért lehetővé válik az, hogy átjárások legyenek. Hát ugye talán a legjobb példa erre már elment az Audi igazgatója volt 20 éven keresztül. Ő azt mondta, hogy ő tanoncként kezdte a duális szakképzésbe ott a pad mellett. És utána persze átment egy technológiai főiskolára, utána az egyetemre, és így tovább, és aztán pedig megbízták azzal, hogy Győrbe hozza létre az Audit, és 20 éven keresztül igazgatója volt. Tehát ha ezek a átjárások és akár karrierpályák működnek, akkor nyilvánvalóan, hogy az egész rendszer is jobban működik ebben, de hát ez kellett egy másfél-két év, míg lassan ez így kialakul.
És akkor jó a rendszer, hogyha ezek az átjárások működnek
így van,
benne.
Így van.
Köszönöm szépen, Csefalvai Zoltán, Magyarország OECD és UNESCO nagykövete volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Panuli Nildikó szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.